műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, köztünk marad, benne pedig Jakab Aponyi Noémi szerkesztő műsorvezető köszönti Önöket. Ma az öngyilkossággal, azaz annak megelőzésével foglalkozunk. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjével, Reményi Nécsekő Borbálával, pszichológussal fogunk majd beszélgetni, illetve Marcival, aki egy évvel ezelőtt úgy gondolta, nincsen más megoldás, csak az, hogy véget vet az életének. Hál' Istennek ez nem sikerült, azóta tudja, hogy van más megoldás, és próbál segíteni sorstársainak a saját példáján keresztül, hogy ők is higgyenek ebben. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993 óta működtet lelki segélyszolgálatot gyerekeknek és fiataloknak egészen 24 éves korig. 2019-ben 1000 olyan beszélgetést folytattak ezen a telefonszámon, ahol a megkeresők szuicidkrízisben voltak, öngyilkossági gondolatokkal küzdöttek. Az alapítvány hisz benne, hogy az öngyilkosságot elkövetők nem meghalni akarnak, hanem máshogy élni. Ez a máshogy pedig gyakran azt jelenti, hogy érzelmi, testi-lelki biztonságban, bántások és megalázások nélkül támogató társakkal. Hisznek benne, hogy a gyerekek biztonsága minden felnőtt közös felelőssége, vagy legalábbis annak kéne lennie. És úgy gondolják, hogy a gyerekek és fiatalok nagyon fontos környezetét jelentő oktatási intézmények is kell, hogy olyan szinterek legyenek, ahol a szakemberek nap mint nap tesznek a biztonságért és a tanulók jólétéért. Ehhez szerettek volna ők is eszközöket adni. Mert, mint mondják, missziójukból fakadó feladatuk a gyerekek közvetlen meghallgatásán és segítségén túl a környezetüket jelentő felnőttek támogatása abban, hogy erre a meghallgatásra és segítségre képesek legyenek. Ennek érdekében szerveznek előadásokat, tréningeket, és készítettek egy újabb iskolai prevenciós csomagot, Fontos vagy címen. Most erről fogunk beszélgetni. Reményi Nécsekő Borbálával beszélgetünk, pszichológussal, illetve a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjével, mert hogy egy módszertani összefoglalót, útmutatást adtak ki, Fontos vagy címen. Mi volt ezzel a kiadvánnyal a céljuk, ami ugye elérhető az interneten is az Önök honlapján?
Az volt a célunk, hogy konkrét eszközöket, egészen pontosan egy online játszható játékot, óravázlatokat és egy módszertani segédanyagot állítsunk össze gyerekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek. Ezt használhatják pedagógusok is, de hasznos lehet iskolai szociális segítőknek vagy iskolapszichológusoknak is. Az anyag az tulajdonképpen egy ilyen elméleti összefoglalót tartalmaz, és kidolgozott óravázlatokat, és ezekben az óravázlatokban van olyan e-learning felület is, amit akár jelenléti oktatás nélkül is, interneten keresztül is tudnak használni a gyerekek, fiatalok.
Ennek az anyagnak a bevezetőjében, vagy az elméleti részében én egy nagyon szívbevágó statisztikát láttam, és ezt számadatot, hogy tavaly majdhogy nem ezren keresték meg Önöket, ugye fiatalok, azzal a hívással, hogy jó, hogy öngyilkosok szeretnének lenni.
Igen, ez a szám, ez sajnos, vagy ez az arány, ez elég stabilan tartja magát a Kékvonal lelki segélyvonalon. Átlagosan egy nap van 3 olyan hívás, amiben valamilyen szuicid tartalom, egy öngyilkossági gondolat, egy öngyilkossági késztetés, vagy egy korábbi öngyilkossági kísérlettel kapcsolatos érzések, gondolatok felmerülnek. Alapvetően minden lelkisegélyszolgálatnak prioritása, elsődleges célja az öngyilkosságok prevenciója, és hát ennek megfelelően meg is találnak minket azok a 10 évesek, 20 évesek, akiknek ez így forog a gondolataik között. De azt gondoljuk, hogy ha hívnak minket, akkor az már egy esély arra, hogy valódi megoldásokat találjunk egy egyedül kilátástalannak, vagy nagyon elkeserítőnek látszó helyzetből is.
És ilyenkor pont azért szokták ismeretlenül felhívni önöket, nyilván azért is, mert hogy szakemberek, de hogy nincsen ugye egyfajta előzetes ismeret, tehát hogy nincsen egy kiépített bizalom, mert hogy ez otthon általában hiányzik, vagy pedig miért pont önökhöz fordulnak, mit gondol?
Többféle helyzet is van, az is jellemző, és hogyha szuicid gondolatokkal küzdőkre gondolunk, akkor sajnos gyakran jellemző, hogy nincs otthon megtartó környezet. Esetleg már nincs is otthon, a fiatal már nem a családban él, vagy szakellátásban élő tizenévesek is hívnak minket, vagy ha van is otthon, ott nincs egy érzelmi biztonság, ott nincsenek meleg megtartó kapcsolatok. Ez is jellemző, sőt ennek a fokozása is, amikor éppen az otthoni bántalmazás, az otthoni megalázás vagy erőszak miatt érzi valaki úgy, hogy nem talál kiutat a saját életének a problémáiból. De olyan is van, hogy alapvetően van egy aggódó környezet, hogy valami fajta lépés már történt is, akár pszichológus keresés, vagy elkezdődött valami családgondozás, vagy látják a szülők is, hogy valami nincs jól, de hogy egy ilyen helyzetben lévő tizenévesnek is lehetnek olyan érzelmi mélypontjai, amikor olyan nagyon sötét gondolatai vannak, amit nem szívesen osztana meg otthon, akár azért, mert az a tapasztalat, hogy attól nem lesz igazán jobb, vagy nem jól reagálnak rá, vagy nem akar plusz aggodalmat, plusz rossz érzéseket okozni a családjának, vagy a szűk baráti körében.
Ilyenkor önök mit tudnak csinálni? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akkor ez egy több hívásos konzultáció elindul, vagy pedig ilyenkor szakemberekhez tanácsolják? Tehát, hogy mit lehet kezdeni egy nem tudom hány perces beszélgetésben?
Hát a beszélgetéseket úgy nagyjából ilyen 40-45-50 perc körül maximalizáljuk, úgymond, mert nagyjából eddig tart a kölcsönös figyelem határa, tehát teljes figyelmet ígérünk, és ezt nagyjából eddig tudjuk ígérni, illetve az a tapasztalat, hogy a hívóink is úgy valahogy kifáradnak egy 40-50 perces konzultáció végére. Hogy ebben mi fér bele, az azért nagyon függ attól, hogy milyen állapotban hív minket a megkeresőnk. A serdülőkor az egy érzelmi hullámvasút. Az, hogy megfogalmazódik egy olyan gondolat, hogy akár jobb lenne nem élni, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akut szuicid krízisben van a telefonáló, lehet, hogy ez a 40 perces beszélgetés, ez önmagában elég arra, hogy megkapja azt az érzelmi támogatást, azokat az új szempontokat, olyan kérdéseket, amiket aztán tovább tud gondolni, és információt arról, hogy hogyan tud ő maga személyes segítséget kérni, vagy végződhet egy beszélgetés akár abban is, hogy minket mikor fog újra hívni, vagy az adott ügyelővel mikor tud legközelebb beszélni. De vannak olyan helyzetek is, ahol a beszélgetés folyamán az derül ki, hogy ez egy nagyon akut és veszélyes krízis, hogy nem ér rá a megoldás és a segítség keresése. A legextrémebb helyzetekben ezek a beszélgetések érhetnek véget úgy is, hogy mentőt hívunk a megkeresőhöz, hogyha elmondja, hogy hol található éppen, vagy mi értesítünk egy olyan bizalmi személyt, akiről úgy gondolja, hogy most segíteni tudna neki.
És ugye azt szokták mondani, illetve önök is azt írták, hogy ebben a kiadványban, hogy egy öngyilkosságnak nem feltétlenül az a célja, aminek látszik, hanem inkább felhívni a figyelmet arra, hogy valami fajta változásra, változtatásra van szükség. Mennyire tudják ezt a szülők meghallani, vagy most akkor nézzük az iskolát. Ezeken a prevenciós foglalkozásokon például ilyen teljesen őszinte témákkal, mint például mondjuk gondolom, hogy a legtöbb tinit érinti nemiséggel, stb. Ilyenekkel is lehet foglalkozni, úgynevezett a budöntögető témákkal is?
Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy osztályközösségben, ahol a tizenévesek az életük nagyon nagy részét, a napjaik nagy százalékát töltik, minél kevesebb tabu téma legyen. A kék vonalnak nem ez az első ilyen kiadványcsomagja, kifejezetten a szexuális visszaélésekről, az internetbiztonságról, a cyberbullyingról, az online szexuális zaklatásról is vannak hasonló metodikával készült óravázlataink, ezeket támogató kisfilmjeink, ezek mind elérhetők a honlapunkon. A mostani anyagnak is nem pusztán az öngyilkosság áll a tematikájában, azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy produktív, meg hasznos lenne kifejezetten az öngyilkosságról beszélni egy osztályfőnöki órán. Ahonnan ez a csomag indul, az a stressz, mit lehet kezdeni a különböző stresszorokkal, mik a pozitív és konstruktív megküzdések, és ami nagyon fontos elem ebben is, és más anyagainkban is, az maga a segítségkérés és a segítségnyújtás, hogyan kérjek segítséget, ha nem vagyok jól, hogyan ajánljam fel a segítségemet valakinek, akiért aggódom, mikor kell egy felnőttet bevonni a helyzetbe, és azt gondolom, hogy ezeknek az óráknak az egy nagy haszna lehet, hogy pont ahogy mondta, a tabu döntögetés miatt utána azokat a pedagógusokat vagy segítő szakembereket akár négy szem közti beszélgetésekre is megkeresik a diákok, akik úgy érzik, hogy egyik vagy másik téma nekik nagyon is betalált, és lehet, hogy pont ők azok, akiknek több segítségre van szükségük.
Ugye említette a segítségkérés, segítségnyújtás, nézzük meg kicsit a másodikat, tehát az, hogy mondjuk általában, jó, nem akarok általánosítani, de szokott olyan válasz is jönni, hogy hát én ezt simán megoldanám, kisfiam, kislányom, vagy hogy velem is előfordul, de hogy én ezt csináltam, azt csináltam. Ilyenkor valóban meghallgatja a tanár, vagy a szülő a gyereket, vagy pedig hát azért máshogy kéne valahogy őt
meghallani. Hát eléggé más, hogy kéne. Azt hiszem, hogy a kék vonalnál most már 27. éve zajló önkéntes képzéseinknél is, ahol laikus segítőket készítünk fel arra, hogy ugye elők legyenek a lelki segélyvonal mellett. Hát az egyik ilyen nagyon fontos dolog az, hogy megkülönböztessük a vigasztalást az érzelmi támogatástól, mert nagyon sok felnőtt ilyen lekicsinylő, bagatelizáló, vagy a rossz érzéseket így a szőnyeg alá söprő mondatokat abszolút jó szándékkal, vigasztaló szándékkal mond gyerekeknek, hogy ez nem is olyan nagy gond, ez majd elmúlik, másnak sokkal rosszabb, begyógyítja az idő, meg én is megoldottam valahogy. Ezek nem segítő mondatok, ez egy kicsit talán a segítő, aki ezeket mondja, kicsit jobban lesz tőle, mert érzi, hogy valamit legalább mondtam, de aki valóban segítségre szorul, nem érez ebből se empátiát, se megértést. Ami ilyenkor a legfontosabb, ezeket a negatív érzéseket tartalmazni, meghallani, elviselni, reagálni rájuk, és megpróbálni nem eltávolítva felnőtt fejjel gondolkozni ezekről a helyzetekről, hanem kapcsolódni ezekhez a sokszor nehéz és lehúzó és fájdalmas érzésekhez, amit egy kamasz egy kudarc után, egy szerelmi csalódás után, egy barátság végén, vagy egy vesztességet hordozva átél, hogy nem könnyű valódi empátiával ezeket a helyzeteket elbírni, de hogy ez az, ami valós segítség, és hogy ennek van egy nagy része, ami tanulható. Minden ilyen módszertani kiadványunkban a tematikától függetlenül mindig egy fontos rész az, hogy néhány ilyen kommunikációs eszközt, ha úgy tetszik, ilyen kommunikációs tippet adunk arra, hogyha ha helyzet van, hogyha az óra közben, vagy után, vagy egy személyes helyzetben kiderül az, hogy valaki az adott témában aktuálisan érintett, hogy vele hogy érdemes beszélgetni, mik azok a kérdések, mik azok a mondatok, amik valóban segítőek.
És akkor egy kicsit nézzük meg a serdülőkort, mert ugye az a korszak, amikor talán így a legjobban eltávolodnak a szülőktől a gyerekek. Nem tudom, hogy a pedagógusok mennyire tudnak még akkor belefolyni az ő életükbe, de hogy amikor tényleg az ember előtt bezárják az ajtót, hogy most akkor ne gyere be, hogyan lehet így is kommunikálni, és hát nem kifaggatni őt, de megtudni, hogy mi a baj, hogy segíthessünk még időben.
Hát ez nem szokott egy népszerű gondolat lenni, de hát sajnos van benne valami, hogy a kamaszkort elő kell készíteni. Ez, ha valami nagyon kisiklott, elromlott kisgyerekkorba vagy a kamaszkor előtt, akkor különösen nehéz ezeket a szülőkorrára csapott vagy beleakatolt halálfejjel díszített ajtókat kinyitogatni. Ha alapvetően viszont van egy bizalmi kapcsolat, akkor érdemes abban bízni, és azt újra meg újra hangsúlyozni és elmondani is, hogy a szülő egyszerre tiszteli azt, hogy életkori feladat távolodni, minél több dolgot önállóan megoldani, új társaságokat keresni, és nem minden kérdéssel rögtön a szülőkhöz szaladni, hogy ez így rendben van, de hogy emellett meg a gyereknek soha ne lehessen egy percnyi kétsége sem a felől, hogyha valami helyzet van, ha nagy baj van, ha már ő is aggódik saját magáért, vagy akad egy olyan probléma, kihívás, amivel nem tud egyedül megküzdeni, akkor a szülőre biztosan számíthat. A szülő nem fogja hibáztatni, a szülő nem fogja elítélni, nem fogja nevetségtárgyává tenni, nem fogja elárulni, nem fogja bagatelizálni a problémáit, és lesz ideje, lesz figyelme, és lesz egy empatikus hozzáállás a gyerek problémáihoz.
Na pont az idővel kapcsolatban szeretném még azt megkérdezni, hogy tapasztaltak-e olyat, hogy mostanában, ugye szokták mondani, hogy sajnos van erre is egy statisztika, hogy 7 perc jut naponta egy gyerekre, mármint a szülőnek, hogy emiatt van több hívásuk esetleg, mert hogy tényleg nem kapnak otthon figyelmet a gyerekek.
Sok hívásban ez egy ilyen visszatérő motívum, hogy amikor az ügyelő elkezd beszélgetni a gyerekkel, hogy ezt el tudná mondani anyának, apának, akkor nagyon nehéz megtalálni így a beszélgetésben is azt az egyáltalán elképzelt helyzetet, hogy mikor lesz legközelebb olyan, hogy együtt vagyunk, hogy nyugalom van, hogy 4 szem közt vagyok egyik vagy másik szülővel, hogy ez bizony kihívás. És azért is gondolom, hogy ha akarják, ha nem, önmagában attól, hogy az iskola azért mégiscsak egy biztos pont, hogy sok dologgal a pedagógus találkozik, meg mondjuk egy fő tárgyat oktató tanár lehet, hogy effektíve egy héten több időt találkozik egy-egy tizenévessel, mint a saját szülei, és nagyon sok viselkedésváltozást vagy aggasztó jelet lehet, hogy ő fog előbb látni.
És akkor nézzük meg, hogy mik ezek a jelek, mikre kell odafigyelni, mi az, ami mondjuk már depresszióra utalhat, illetve arra, hogy már megfordult a fejében az, hogy öngyilkos legyen.
Gyerek és szerzülőkorban kicsit színesebb a depresszió képe, mint ami a klasszikus felnőttkori depresszió, tehát lehet, hogy sokakban van egy ilyen kép, hogy ez a nagyon lehangolt, teljesen örömtelen, fásult és egyre erőtlenebb személy, aki már az ágyból sem tud kikelni, és nem látja el a feladatait. Ez a klasszikus depressziós kép, de ez serdülőkorban tud nagyon hullámzó lenni, és tud akár agresszióba, akár önagresszióba megnyilvánulni. Érdemes figyelni az alvási, étkezési szokások változását, a meredek teljesítményromlást, azt, hogyha korábban fontos hobbik, sport, kapcsolatok hirtelen elvesztik a jelentőségüket. Ezek mind olyan jelek, amikor így joggal aggódik akár a szülő, akár egy felelős pedagógus. Nem cél, a mi kiadványunknak sem célja, meg azt gondolom, hogy nem is jó út, hogyha szülőként, pedagógusként diagnosztizálni akarunk, vagy ilyen címkéket ragasztani megváltozott viselkedésű tizenévesekre, de ez mindenképpen hasznos, hogyha ezeket a jeleket észleljük, hogy ezt valahogy visszajelezzük, hogy kifejezzük az aggódásunkat, és beszéljünk arról, hogy totál rendben van, és nem ciki, és nem gond, hogy ha segítségre van szüksége az adott fiatalnak. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ne legyen ciki bekopogtatni az iskolapszichológushoz, vagy ne legyen ciki szülőként sem elmenni egy nevelési tanácsadóhoz, vagy egy családterapeutához, és elmondani, hogy mit látok a gyerekemen, és mit próbáltam eddig, és miért aggódom most, és segítséget kérni.
A 116-111 hívószámon, amúgy az egész országban non-stop elérhető ingyenes anonim telefonszolgálaton képzett ügyelők várják a gyerekek kérdéseit, segítségkérését minden témában, ideértve természetesen az öngyilkosság gondolatát. A 116-000 hívószámon pedig minden olyan felelős felnőtt gyerekekkel dolgozó szakember vagy szülő hívását várják, akik aggódnak egy gyermekért, akiknek kérdései, kételyei vannak egy gyermek biztonsága kapcsán, vagy akik egyszerűen csak bizonytalanok, hogy kihez fordulhatnának segítségért.
Érdefem 101.3. Érdei jó.
When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it down below,
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Marci egy fiatal egyetemista, aki egy évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy már nincsen más lehetőség hátra, levetette hát magát egy 18 méteres kilátóból. Hál' Istennek túlélte. Azóta már egyre jobban van testileg és lelkileg is. Sőt, magára vállalta azt is, hogy kiállva és a saját példáját felmutatva arra biztassa sorstársait. Az öngyilkosság nem lehet megoldás, mert igenis van kiút a depresszióból. És egy videót tett közzé saját közösségi oldalán, arról, ami vele történt az elmúlt egy évben, és amiben megosztotta a saját gondolatait is. Most vele beszélgetünk. Miért gondoltad, vagy miért jutottál erre az elhatározásra, hogy csak ez lehet a megoldás?
Az igazat megvalva évek óta gondolkodtam ezen, és nagyon sokszor a családom volt a fő ok, hogy miért ne tegyem meg, hogy édesanyámnak mennyi gondot okoznék, mennyi fájdalmat okoznék, meg a testvéremnek, ugye mind a kettőjükkel együtt élek. Szóval ez nem egyik napról a másikra alakult ki. Az évek folyamán folyamatosan gyűltek a gomoly felhők a fejem fölött, egyre több és több probléma adódott. Különböző élethelyzetek miatt egyre jobban távolodtam el a barátaimtól is. Ők nem így élték meg, de én belülről igen. A legutolsó lökés egy szerelmi csalódás volt. Ez így eléggé gyerekesen hangzik, de azzal a mentális állapottal, azzal a depresszióval, amiben annó szenvedtem, ezzel nagyon-nagyon megéltem, és végül ez volt a döntő ok.
És akkor most már így ki tudod mondani, hogy depressziós voltál.
Igen.
Ugye hál' Istennek megmentettek, mi történt különben? Én úgy tudom, hogy leugrottál magasról.
Igen, egy 18 méteres kilátóból.
Nagyon sok műtéted volt, illetve, ahogy mondtad, most is még felvétel előtt még egy hátra van. Hogyan telt az elmúlt egy éved?
Nagyon-nagyon klisésen fog hangozni. Nem tudom, hogy mennyire lesz szavahihetőségemnek így alapja. De az a fura, hogy ugye, mint ahogy a videóban is leírtam az életemet, a fejemben úgy éltem meg a baleset előtt, mint egy fekete szoba. Tehát a falak minden fekete volt, fekete festékkel teleöntve, és amikor én nem nagyon hiszek az ilyen spirituális dolgokban, de a baleset után, amikor legelőször felébredtem, akkor nem a külső, a fizikai szemem nyílt ki, hanem a belső. És egy teljesen fehér szobában találtam magamat, és ezt azért tudom, hogy nem az intenzívvel párosítottam, mert az intenzívnek a falai sötétkékek voltak. Egy fehér szobában találtam magamat, nem szólt hozzám Isten, nem jöttek le hozzám angyalok, egyszerűen csak egy fehér szoba volt. Kitisztult minden, a szenny és ocsmányság, amivel teleöntöttem a falat az elmúlt években, és egy olyan áldott állapotban ébredtem föl. Nyilván először nagyon-nagyon megijedtem, hogy úristen, nem sikerült, hol vagyok, de utána nagyon hamar így nagyon-nagyon tiszta állapotba kerültem azzal, hogy nekem, ami most rám vár ezek után, ez mind sorsbéli. Nem büntetés, inkább tanító céllal történik.
És akkor emiatt vállaltad azt is magadra, hogy kiállsz a nyilvánosság elé, megcsinálod ezt a videót, és felteszed aztán a közösségi oldalra?
Igen. Akkor még nem volt ez ennyire egyértelmű dolog. Ugye a kezdeti hónapokban leginkább magával azzal voltam elfoglalva, hogy fizikailag egyre jobban rendbe jöjjek. Akkor még a lelki munka bent a rehabon pszichológussal még szó sem volt erről a fajta időszakról, és az ihletet az egyik velem szemben lévő szobatársam adta, akivel mai napig nagyon-nagyon jóba vagyok. Ő készítette el az első ilyen komolyabb felvételeket a rehabilitációmról, ahogy kiülök az ágy szélére. És akkor utána, hogy gyűltek ezek az anyagok, akár a szobatársak által, akár szülők, barátok által, utána egyre jobban megfogalmazódott bennem, hogy ezzel azért érdemes valamit kezdeni, de akkor még nem fogalmazott meg bennem az, hogy ezt ki is fogom tenni. És amikor már voltam annyira tiszta állapotban, hogy úgy voltam ezzel, hogy ezt valóban föl kell vállalni, nem lehet ezt besöpörni a szőnyeg alá, illetve az, hogy túléltem egy ilyenfajta zuhanást, egy ilyenfajta traumát, oka volt az életben, hogy én ezt túléltem. Úgy voltam vele, hogy ezzel muszáj valamit kezdeni.
Mit üzennél különben azoknak, akik most hallgatnak, és hasonló gondolataik kavarognak a fejükben, mint mondjuk neked régebben, és nem látták még a filmedet?
Még nem látták a filmemet? Akkor azt javaslom, hogy nézzék meg a filmet, de amúgy viccet félretéve tudom azt, hogy velem sem lehetett annó beszélni, mert rengeteg embertől megkaptam, hogy bárcsak elkaptak volna akkor, és bárcsak egy jó nagyatyai pofon, és leültek volna velem beszélni, és nem hagytak volna elmenni.
Kérték különben segítséget? Tehát, hogy sejtettek?
Igen, próbáltam a magam módján, elmentem pszichológushoz is, valamennyire szinten is tartott, de az utolsó egy hét ugye, amíg nem találkoztunk, annyira beütött, hogy az nagyon-nagyon sok volt. Tehát igen, kértem segítséget, de nem feltétlenül azt kaptam, amire szükségem lett volna. De hogy mit üzennék azoknak a sorstársaknak, akik az hasonlókban gondolkodtak, vagy gondolkodnak? Velem sem lehetett annó nagyon beszélni, mert elzárkóztam mindenfajta segítségnyújtástól, mert úgy éreztem, hogy egyedül vagyok. De a balesetem után jöttem rá, amikor már megvolt a baj, és nagyon-nagyon kiszúrtam önmagammal, és ilyen állapotba hoztam magamat, hogy mennyi ember van, akiről nem tudtam, hogy szeretnek, hogy gondolnak rám, hogy imádkoznak értem. Nagyon-nagyon sokan jöttek be az intenzívre, nagyon-nagyon sokan jöttek be utána az őrzőbe is, illetve később a traumatológia bérészlegére. Nem gondolja nagyon sokszor át az ember, hogy hány ember dob el magától, mert nincsen azzal tisztában, hogy mennyien szeretik. A balesetemmel nagyon-nagyon sok hátulütője is van most így az életemnek. Nem kicsit szúrtam ki, mint édesanyámmal, mint önmagammal, de az életet teljesen más megközelítésből nézem és látom. Nagyon drámaian hangozna az, hogy 180 fokban megváltozott a világgal kapcsolatban a nézetem, de egyszerűen nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy így alakultak a dolgok. Tehát nyilván megvannak a problémák az életben, de kinek nincsen a mai világban. De ezekkel már sokkal jobban együtt tudok élni. És ez a döntő különbség szerintem.
Köszönöm figyelmüket! Ezzel véget ért az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, a Köztünk marad. Jövő héten is ugyanebben az időben várom önöket. Vigyázzanak egymásra, és figyeljenek oda egymásra. Mert mindannyiunknak éreznie kell, hogy fontosak vagyunk a másiknak. Most elköszön önöktől a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.